Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, keresztelésre készülve a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük el. A 329. dicséret második verszaka így kezdődik: nem éltem még e föld színén. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek szent igéjét, amely elmondja nekünk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus miképpen szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerint való szent evangélium 28. részében, annak is a 19. verszakában a következőképpen: elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, szülők, keresztszülők, családtagok, ez a mai istentiszteletünk kereszteléssel kezdődik, amikor is megkereszteljük Bukor Ádám Gábort, akinek a szülei Bukor Gábor és Fekete Henrietta, keresztszülei pedig Fekete Zsolt és Feketéné Nemes Narcisz, valamint megkereszteljük Balladik Teodórát, akinek a szülei Balladik György és Rabkó Gabriella, keresztszülei pedig Geri László és Kovács Katalin. Kedves testvéreim, ezen a mai alkalmon mind a keresztelési szertartásban, mind pedig az ige hirdetésben két nagyon egyszerű kérdést teszek fel, amelyre szeretnénk választ kapni Isten igéjéből, és az a kérdés így hangzik, hogy miért? Miért keresztelünk? Miért van keresztség? Lehet, hogy azok, akik a mi egyházunknak régóta, évtizedek óta tagjai, azok ezt a kérdést talán nem is tartják indokoltnak, másrészt meg, hogyha arra gondolunk, hogy milyen világban élünk ma, akkor a kérdés nagyon is indokolt. Azt hiszem, ha bár erre nézve nincs statisztika, ma egyre több olyan gyermek születik, akit soha nem keresztelnek meg, mint ezen a mai alkalmon is, hogy a szülők, keresztszülők eljönnek ide, és a keresztvíz alá tartják gyermeküket. Miért? Mire való a keresztség? Mondhatnánk persze azt, hogy hát ez egy szokás, amit örököltünk, ami a keresztjén múltunknak, hagyományunknak a része, és szép dolog. Én nem vagyok a szokás ellen, sőt azt mondom, hogy nagy baj, ami életünkben, ami modern világunkban, hogy keresztény szokásainknak egy jelentős része már kikopóban van, és az embereknek egy része valóban úgy van, hogy már nem foglalkozik ezekkel a szokásokkal, nem érdeklik őket. Persze, ha csak a szokásnál maradunk, akkor nagyon nagy baj van. Ha a keresztség csak egy szokás, akkor nagyon nagy baj van. A keresztséggel igazából hitvallást teszünk. Hitvallást teszünk először is arról, hogy mi fontosnak tartjuk azt, amit számunkra a kereszténység üzen. Mi tartozni akarunk valahova. Mi tartozni akarunk ahhoz a közösséghez és ahhoz a kultúrához, amit a kereszténység képvisel. Ezt is 100 évvel ezelőtt bizonyára nem így mondtuk volna, de ma egy olyan világban élünk, amikor kultúrák egymás mellett léteznek. El kell menni Nyugat-Európába, egy idegen nagyvárosba, és meg fogunk döbbenni azon, hogy egyre másra ott meg a régi keresztény Európába mecsetek épülnek. Vagy beszélgetni kell egy átlag emberrel, kereszténységről, hitről, Bibliáról, és sokszor úgy érezzük, hogy nem tudunk párbeszédet folytatni, mert fogalma nincs róla. Amikor tehát keresztelünk, és a szülők, keresztszülők, nagyszülők, a család idehozzák a gyermekeket, akkor akarva, akaratlanul is hitet tesznek. Hitet tesznek amellett, hogy ők ehhez a kultúrához, ehhez a közösséghez, a keresztény Európához tartoznak. Ez fontos dolog. De ez még mindig csak a felszín, hiszen a kereszténység az nem pusztán egy kultúra, hanem a kereszténység hitvallás és valódi, igazi hit a mi Urunk Istenünkben és a mi megváltó Jézus Krisztusunkban. Figyeljük meg a szereztetési igét. Én egyetlen szót szeretnék most kiemelni. Azt mondja Jézus, tegyetek tanítványokká minden népeket. Tanítványokká. Magyarán kereszténynek lenni annyit jelent, mint tanulni, mint átvenni valamit, mint megkapni valamit, amit nem mi találtunk ki, amit nem mi fogalmaztunk meg, hanem amit kaptunk. Igen, tanítvánnyá lenni azt jelenti, hogy elfogadom magamra nézve, az életemre nézve azt az üzenetet, amit az Úristen kegyelméből én átvehetek. Ezek nagyon fontos dolgok. A figyeljük meg, hogy a mai ember életének az egyharmadát az iskolában tölti, de fogalma nincs életről és halálról. Figyeljük meg, hogy a mai ember miközben egyfolytában tanul, és továbbképzi magát, addig az élet alapvető kérdéseiről fogalma sincs. Amikor Jézus azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, akkor erről a tudásról beszél, életről és halálról, az élet értelméről, az emberségünkről, azért, hogy miért vagyunk, hogy mi végre vagyunk, hogy minek van a mi életünk, erről beszél, erről a tudásról, és erről a tanítványságról. Amikor tehát megkereszteltetünk egy kisgyermeket, akkor azt mondjuk, hogy ennek a kisgyermeknek szüksége van erre a tudásra. De még itt sem állhatunk meg, mert hiszen pontosan tudjuk mindnyájan, hogy ez a tudás észérvekkel, racionális utakon, módokon, emberi erőfeszítés árán nem szerezhető meg, hanem hitáltal. Igen, mi hitáltal hisszük, hogy szükségünk van az Úr Jézus Krisztusra, Hitáltal hisszük, hogy a vele való kapcsolat nélkül, ami életünk semmit sem ér, hisszük, hogy megváltásra szorulunk, hisszük, hogy egész életünk egy fabatkát sem ér, Istennek az oltalma nélkül, az ő kegyelme nélkül, az ő szeretete nélkül, aki lehajolt hozzánk, és megváltott bennünket az ő egyszülött fiának vére által. Amikor egy kisgyermeket idehozunk, és befogadjuk ebbe a közösségbe, akkor egyúttal azt is kimondjuk, hogy ennek a kisgyermeknek is szüksége van erre a kegyelemre. Ez a kisgyermek is rászorul Isten megtartó kegyelmére. Kedves szülők, kedves keresztszülők, nyilván mindent meg fogtok tenni annak érdekében, hogy gyermekeitek boldogok legyenek, szép életet éljenek, hogy sikeresek legyenek, hogy az életben sokra vigyék, ahogy minden normális szülő arra törekszik, hogy a gyermeke, az unokája, a hozzátartozói szép életet éljenek. Ám a kerességgel épp azt mondjuk ki, hogy ennél többre van szükség. Ennél többre van szükség, arra van szükség, hogy az Úristen oltalmába utaljuk a mi egész életünket, ezeknek a kisgyermekeknek az életét is, és ő fogadja be őket kegyelmébe, és őrizze meg őket szeretetében. És még egy dolog, az Úr Jézus Krisztus ezekért a kisgyermekekért is meghalt. Az Úr Jézus Krisztus ezekért a kisgyermekekért is odaadta önmagát, azért, hogy nekünk életünk lehessen. Emlékszünk az énekre? Nem éltem még a földszínén. Emlékszünk rá? Hát erről van szó, hogy van valami több, ami életben tart bennünket, ami megtart bennünket, és a keresség által ezt elismerjük, beismerjük, megvalljuk, és ezért hálát adunk. Kívánom nektek, kedves szülők, keresztszülők, hogy ezzel a hittel neveljétek gyermekeiteket. Mielőtt azonban a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, két kérdést szeretnék majd feltenni, amelyre hallható szóval feleljetek meg. Kérem a gyülekezetet, hogy álljunk. Az első kérdés így hangzik, akarjátok-e, hogy ezek a kisgyermekek az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassanak? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitükről, majd ők maguk önként tegyenek vallást a gyülekezet színe előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük.
Ígérjük.
Tegyünk vallást mi is a mi hitünkről, elmondván az Egyetemes Keresztény Anyaszentegyház hitvallását.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Uromban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetették. Szállott alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmen a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítéli eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és örök életet. Amen.
Imádkozzunk! Kegyelmes mennyei atyán, köszönjük, hogy arra buzdítottad a szülők, keresztszülők szívét, lelkét, hogy eljöjjenek ide ebbe a templomba, és hogy kisgyermekeik a keressék sákramentumában részesülhessenek. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted, hogy mi szülők, mi keresztszülők, mi nevelők, gyarló és esendő emberek vagyunk, akik ugyan igyekszünk minden telhető tőlünk való jót megtenni, szeretteink érdekében, ám mégis megvalljuk, hogy a mi életünkben, gyermekeink életében szükség van valami többre, ami nem tőlünk jön, ami nem áll a mi hatalmunkban, hanem ami csak is tőled származhat. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy ezeket a kis gyermekeket abban a biztos hitben és tudatban hozhatjuk te eléd, hogy te őket is szereted. Hogy te az ő életükre is igent mondtál. Áld meg őket, légy velük életük folyamán. Ugyanúgy könyörgünk a szülőkért, keresztszülőkért, könyörgünk ennek a gyülekezetnek a közösségéért, hogy úgy nőhessenek föl ezek a kisgyermekek, hogy amikor majd önként vallást tudnak tenni az ő hitükről, akkor ők is megvallhassák immár felnőtten az Úr Jézus Krisztusba vetett hitüket. Kérünk téged, hogy áld meg ezt a mostani alkalmat, amikor kiszolgáltatjuk a keresség sákramentumát. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
Ádám, Gábor, keresztelek én téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennek nevében. Teodóra, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. A mi kegyelmes Istenünk áldja meg ezeket a kisgyermekeket, hogy nőjenek fel szüleik örömére, ami hazánk javára, és egész életükkel az Úristen dicsőségét szolgálják. Amen. Kedves testvéreim,
énekeljük a 134. Zsoltárunknak mind a három verszakát, 134. Zsoltárt, és amikor a harmadik verszakot énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor különösképpen is gondoljunk ezekre a gyermekekre.
Thank you. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most János evangéliumából hangzik hozzánk, a 7. fejezet első 18 verséből a következőképpen. Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Judeában tartózkodni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnep. Testvérei akkor ezt mondták neki: menj el innen, és eredj Júdába, hadd lássák a tanítványaid is a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt. Mert a testvérei sem hittek benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk: az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileában. Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is felment, nem nyíltan, hanem amennyire lehetett titokban. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdeztették: hol van ő? És sokat suttogtak róla a sokaságban, némelyek azt mondták róla, hogy jó, mások viszont ezt mondták, nem az. Sőt, félrevezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett. Csodálkoztak a zsidók ezen, és ezt kérdezték: hogyan ismerheti ez az írást, hiszen nem is tanulta? Jézus erre így válaszolt nekik: az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, abban nincs hamisság. A mi Úrunk Istenünk tegye áldotta az ő szavát életünkben, hogy mi valóban a cselekvői lehessünk az ő igéjének. Foglaljuk most el a helyünket, sajtsuk meg a fejünket hálaadásra, imádságra. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy megismerhetünk téged. Köszönjük, hogy kijelentetted magad, hogy Jézus Krisztusban eljöttél ide a földre. Köszönjük, hogy kezünkbe vehetjük a Szentírást, amelyből megismerhetjük akaratodat, velünk kapcsolatos gondolataidat, tervedet. Köszönjük neked, hogy személyes kapcsolatba kerülhetünk veled. Köszönjük, hogy jelenlétedben folyhat az életünk, és ennek a kapcsolatnak a meggazdagító áldásait tapasztalhatjuk napról napra. Köszönjük azonban a figyelmeztetést is, mely ebben az ige szakaszban is benne van, hogy igazából ehhez kell a mi vágyakozásunk, kell a mi szándékunk, akaratunk is. És hogyha mi elkezdünk hozzád közeledni, akkor te is közeledsz hozzánk. Úgy szeretnénk, Urunk, ma is, most is itt, a gyülekezet közösségében találkozni veled. Úgy szeretnénk átélni azt, hogy tényleg megszólítasz bennünket, hogy személyesen hozzánk van mindegyikünkhöz mondani valót. Bárcsak nagy-nagy hála támadhatna a szívünkben azért, hogy te ilyen Isten vagy. És ez a hála, ez az öröm késztetne bennünket arra, hogy még inkább odaforduljunk hozzád, rád bízzuk egészen az életünket, s valóban a neked való szolgálat tölthesse be az életünket. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk téged, szent lelked által légy közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Készülve Isten üzenetének meghallgatására 164. dicséretünk első verszakát énekeljük. Mielőtt azonban elkezdenénk énekelni, szeretném mondani azt, hogy a kicsi gyermekekkel át lehet menni itt a babaszobába, amely ugyancsak a templomunk szintjén van, tehát itt errefelé, az oldalsó rész felé lehet kijönni, és itt majd segítenek testvérek azoknak, akik esetleg nem tudják, hol van a babaszoba oda találni, és ott televízión lehet követni az Isten tiszteletet. Úgyhogy senki ne menjen el, azért mert a kisgyermek esetleg picit hangosabb, mint az most jó lenne. Az Isten áldja meg így Isten tiszteletünk folytatását.
Ami további segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Kedves testvéreim, az az ige, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségével Isten igéjét hirdetni szeretném, írva található már felolvasott hosszabb ige szakaszban, a János írása szerint való Szent Evangélium 7. részében, annak is a 16., 17. és 18. verszakában a következőképpen. Jézus erre így válaszolt nekik. Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz. Abban nincs hamisság. Kedves testvéreim, ez az ige szakasz Jézus életének egy jelenetébe enged nekünk bepillantást, amelyet talán ismerünk is, és én most arra szeretnék különösképpen is figyelni ma reggel, hogy ez a jelenet, ez a párbeszéd, amiről itt szó van, és ahol Jézus nagyon fontos dolgokat mond ki, egy templomban játszódik le. Ez az ige akkor fogott meg engem, akkor rezonáltam rá, hogy így mondjam, amikor valaki, akivel beszélgettem, megkérdezte tőlem, hogy hát te miért jársz templomba? Ez nem olyan régen történt. 60 fele közeledve megdöbbentem, hogy hát ilyet is lehet kérdezni. Úgyhogy miért járok templomba? Tudni kell, hogy én papgyerek vagyok. Az édesapám lelkipásztor volt, és hát én a templomban nőttem föl. Én amióta az eszemet tudom, a templom az életem része volt, és olyan természetes volt számomra, hogy templomba járok, mint az is, hogy süt a nap, meg az is, hogy a kerék forog. És akkor elgondolkoztam ezen, hogy tényleg, miért is járunk templomba? Én azt hiszem, hogy nagyon sok ember így van ezzel, hívő keresztény református ember, vagy egyáltalán keresztény ember, akinek az élete szorosan összekötődött a templomban. Miért járunk templomba? Nyilvánvaló, hogy ez az életünknek a része, ez egy életforma, amelyet többségünk megörökölt, voltak előttünk is templomba járók, a szüleink, a nagyszüleink, akikkel együtt elmentünk talán mi is templomba. És mondhatnám azt is, hogy a templomba járás valamiként egyfajta áthagyományozott életforma. Én még ismerek ma is falvakat Magyarországon, ahol a templomba járás, mint hagyomány, rendkívül erőteljes. És ezeken a helyeken az emberek úgy nőnek fel, hogy a templom az az életük része. A templomba járás az életforma. És nagyon jó, hogy így nőnek föl, de nyilván olyan világ felé haladunk, amikor a templomba járás már nem válik életformává, sőt, az emberek már különbséget sem tesznek hétköznap és vasárnap között. Erről is sokat lehetne ugye beszélni, hogy valamikor mit jelentett a vasárnap az emberek életébe. Szóval ma egy olyan világban élünk, amikor ez a szokás, ez a hagyomány, ez az életforma, a templom, mint az életünk szerves része, az egyre kevésbé lesz jellemző az emberekre. De még ha mi is úgy vagyunk vele, hogy természetesnek tartjuk, hogy templomba jövünk, hogy vasárnap van, hogy szól a harang, és mi arra mozdulunk, akkor is föl kell tenni magunknak a kérdést, tényleg, nekem is föl kell tenni. Pláne egy lelkipásztornak föl kell tenni. Miért is járunk templomba? És ez a történet, amelyik templomba játszódik le, alapvetően fontos. Fontossá lett a számomra ebből a szempontból. Kedves testvéreim, ez a mi hagyomány, amelyben mi élünk, amelyért hálát adunk, ez valami nagyon fontos dologra nyúlik vissza. A Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá vált igazságra. Amikor mi azt mondjuk, hogy a kereszténységnek hosszú története van, meg amikor emlékezünk arra, hogy Kálvin János 500 éve született, meg amikor felidézzük az elmúlt 2000 esztendőt, meg amikor arról beszélünk, hogy keresztény Európa, meg erről beszélünk, hogy keresztény múlt, akkor sosem ez az igazán az érdekes és az értékes, hanem az, hogy mindez a múlt a Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá vált igazságra nyúlik vissza. Ez a templomi jelenet ugyanis erről szól. Arról szól, hogy vajon amit Jézus mond, az igaz-e. Arról szól, hogy vajon Jézus miképpen állíthatja azt, amit állít, és ott vitába szállnak vele, hogy honnan ismeri az írást, honnan szedi a tanítást, miféle hivatkozási alapja van annak, amit mond, és Jézus ezt mondja, az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Hogyan léphet fel Jézus azzal az igénnyel, hogy amit mond, az igaz? Mert kedves testvéreim, ez ám az alapkérdés. Igaz-e az, amit Jézus mond? És ennek következtében igaz-e az, amit az egyház hirdet? Ez ám az alapkérdés. Az íge igazsága. Hogyan léphet fel az egyház azzal az igénnyel, hogy amit mondunk, amit üzenünk, amit képviselünk, az igaz? Hogyan állhat ide a lelkipásztor, vagy más templomokban a lelkipásztor, a pap, azzal az igénnyel, hogy amit ő hirdet, amit ő mond, az igaz? És tovább megyek. Igaz-e az ige? Igaz-e az üzenet? És itt figyeljünk ilyen szempontból Jézus szavára. Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz. Abban nincsen hamisság. Jézus Krisztus egyetlen egy dologra hivatkozik, hogy ő nem a maga bölcsességét szólja, nem a saját maga tanítását mondja, hanem azért, aki elküldte őt. És kedves testvéreim, amikor itt állunk ezen a szószéken, nem azt kell nézni, hogy a lelkipásztornak milyen a szeme, meg milyen a haja, az enyémet ugyan lehet nézni, hanem azt kell nézni, hogy tolmácsolja-e azt, amit ő is úgy kapott. Tolmácsolja-e azt, amit ő is úgy kapott. És itt nem kevesebbről van szó, mint az igazságnak a kérdéséről. Na de miféle igazság? Miféle igazság? Ha valaki járt már nyugaton vagy netán Amerikában, és bemegy egy könyvesboltba, akkor meglepődve tapasztalhatja, hogy a könyvek két csoportra vannak osztva. Az egyik csoportra az van fölírva, hogy science, tudomány. A másik csoportra meg az van írva, hogy fiction, fikció, kitalálás. És ez pontosan jelzi és jellemzi a mi mai gondolkodásunkat, a modern embernek a gondolkodását, mert az a science, a tudomány, ez természetesen a természettudományokra vonatkozik, kémia, biológia, fizika, matematika, meg a többi. És az összes többi, ami nem ezen alapszik, az kitalálás. A mai ember gondolkodása szerint igaz az, az állítás, amelyet exakt módon, természettudományos eszközökkel igazolni lehet. Az összes többi csak kitalálás. Ha viszont ez így van, akkor az emberi tudás, az emberi ismeret nem terjedhet túl azon, mint amit a fizika, a matematika, a kémia, a biológia szabályszerűségeivel igazolni tudunk. Magyarán, ha az igazság csak eddig terjedhet, akkor gyakorlatilag semmit sem tudhatunk önmagunkról. Hiszen milyen igazságról szól itt Jézus? Milyen igazságról szól a Biblia? Milyen igazságot hirdetünk mi? Hát az igazságot az emberről, az igazságot az ember életéről, az igazságot az életről és a halálról, az igazságot az emberi élet értelméről, az igazságot az ember rendeltetéséről, az igazságot arról, hogy milyenek vagyunk, az igazságot Istenről, az igazságot a létről. Honnan tudhatjuk meg, hogy milyenek is vagyunk mi emberek? Honnan tudhatjuk meg, hogy milyen is Isten? Honnan tudhatjuk meg, hogy mi végre is vagyunk mi itt ezen a világon? Honnan tudhatjuk meg, hogy az életünknek van-e egyáltalán valami szemernyi értelme? Vagy pedig élünk, zabálunk, azt megdöglünk. Honnan? Majd valamelyik biológus megmondja nekünk. Netán fizikus. Mivel tud többet egy mai tudós, természettudós úgy értem életről és halálról? Mivel? Mennyivel többet tudunk ma az ember életéről, mint 1000 évvel ezelőtt? Semmivel se. Semmivel se. Annyi, hogy a mobiltelefonjainkat berakhatjuk magunk mellé a koporsóba. Tehát erről az igazságról van szó. Az igazság, amiről Jézus beszél, az a valóság, a lét teljességére vonatkozik. Ami emberi létünk teljességére vonatkozik. És Jézus azt mondja, hogy ezt az igazságot ő nem magától vette, nem az enyém. Kedves testvéreim, a mai ember valami félelmetes hiedelemben él, azt hiszi, hogy csak olyan ismeret létezhet, amelyet ő maga racionálisan valamilyen módon elért. De ez az igazság, amiről Jézus beszél, és ez az ismeret, amiről ő beszél, azt mondja, nem az enyém. Kapott tudás. Kapott tudás. Ezt hívják kijelentésnek egyébként. A Biblia üzenete kapott tudás. Az ember számára megnyíló tudás. Ez azt jelenti, hogy nem szorul igazolásra, mert önmagában megáll. Az ige nem azért igaz, mert mi igazoljuk, mert a pap azt mondja. A pap ugyanolyan gyarló és buta ember, mint bárki más. Az ige azért igaz, mert az ige igaz. Nem szorul igazolásra, önmagában megáll. Az igazságot nem kitalálni kell, hanem az igazságra rátalálni kell. Ugye mi ettől szenvedünk, hogy az életnek értelmet akarunk adni. Mi? Rá kell találni. Fordítva működik a dolog. Még egy nagyon fontos dolgot mond itt Jézus erről az igazságról. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát. Ugye,
a lét értelméről, az igazságról, az emberi élet mikéntjéről, hogyan járól, titkairól, mindenki gondolkodhat, ugye? De ez valami egészen más, amiről Jézus beszél. Ha valaki kész cselekedni ezt, magyarán mi nem vagyunk filozófusok. Tehát a kereszténység számára az igazság nem valami tőle kívülálló, valamit, amit szemlélni kell, hanem az igazságban részt kell venni. Az igazság történik. A mai ember úgy gondolkodik, hogy van egy igazság, egy állítás, vagy valami, ami tőlem független, amit én nézek, piszmogok az íróasztalom előtt, meg életem magam életét, ahogy akarom, és igazából az nincs hatással rám. Az ige azt mondja, hogy dehogy nem, hát az igazság benned megtörténhet. Cselekedni kell. Aki cselekszi az én atyámnak az akaratát. Az igazságban részt lehet venni. Hát erről szól az üzenet. Hogy nekünk valami személyes kapcsolatunk van Istenhez. És ezáltal a mi életünk igazzá válhat. Kedves testvéreim, amikor az ember részesülhet az igazságban, és cselekszi az ő akaratát, akkor válik emberré. Visszatérek az eredeti kérdéshez. Miért járunk mi templomba? Mert ilyenek vagyunk. Beszűkült, limitált gondolkodású emberek? Hát azért, mert élni szeretnénk, nem? Emberi életet szeretnénk élni. De nem elégszünk meg azzal, amit egy játékautomata kínál. Miért járunk mi templomba? Mert keresünk valamit, ami nálunk több. Nem tudom, sokan azt gondolják ebbe a mai világba, hogy a vallásos ember, a hívő ember az egy idióta. Beszűkült gondolkodású valaki. Dehogy is! Mi élni szeretnénk. Emberek szeretnénk lenni. De nem mi vagyunk a mérce, hát erre jöttünk rá. Nem mi vagyunk a mérce, hanem ő a mérce. Onnan tudtuk meg, hogy magunktól nem lehetünk emberek. Onnan tudtuk meg, hogy nekünk valami több kell. Mondok egy mondatot, ami félreérthető, de jól értsük. Nem azért élünk, hogy keresztények legyünk, hanem azért vagyunk keresztények, hogy éljünk. Tetszik érteni? Nem azért vagyunk, hogy fönntartsunk egy hagyományt, egy intézményt, az egyházat. Azért vagyunk egyháztagok, mert így válhatunk emberré. Kedves testvéreim, ez óriási dolog. Részt vehetünk az igazságban. Jézus tanítványai lehetünk. Istennel közösségben élhetünk. Értelmes életet élhetünk. Ez óriási dolog. Nekem ez a modern. Nekem ez a mai. Tessék mondani, van-e még egy olyan nyilvános hely ebben a mai világban, vagy ebben az országban, ahol az élet alapvető kérdéseivel foglalkoznak? Közösségben. Talán a parlament? Vagy mi? Hol? Hol foglalkoznak emberek még közösségben, együtt és nyilvánosan az élet alapvető kérdéseivel? Mondjanak egy helyet.
És akkor még erre mondják, hogy a templom idejét múlt, meg a vitt, meg a múlt része. Ők lesznek az avittak nem sokára, meg ők lesznek a múlt része. A templom az nagyon mai, a templom az nagyon modern. Kedves testvéreim, óriási dolog, hogy itt lehetünk, hogy templomba járhatunk, hogy részesedhetünk az igazságban, hogy megismerhetjük az ő igéjét, hogy Isten az ő igazságát megnyitja a mi számunkra, és ezáltal emberi életet élhetünk. És óriási dolog, hogy miután megismertük magunkat az ő mércéje szerint, ami azt jelenti, hogy nem érdemlünk mi semmi életet. Egy szikrányit sem. Nem? Ennek ellenére mégis élhetünk. Ez fantasztikus dolog. Kedves testvéreim, ha én nem hinném azt, hogy az ige igaz, és hogy az igazság az élet teljességéről szól, ha én ezt nem hinném, én már rég leszettem volna magamról a palástot. Azt nyitottam volna egy üzletet. Ha nem? Akkor kiírhatnánk a templomra, hogy bocsánat, tévedtünk. Azt hittük, hogy igaz, de nem igaz. Én járom az országot, illetve hát azért országot nem Dunántúlt, és borzasztó esetekkel látok, kiürülő templomokkal, széteső falvakkal, nyomorék egzisztenciákkal, pesszimizmussal, reménytelenséggel, minden rosszat el tudnék most itt mondani, de nem mondom nyilván, és ami engem életben tart, és reménységet ad, az, hogy az ige igaz, az ige igaz. És legyünk bármilyen nyomorultak, és bármilyen nyomorult sok tekintetben ez a református egyház is, tele mindenféle emberi gyarlósággal, hibákkal, bűnökkel, mégis óriási dolog az, hogy mindezeken keresztül átragyog az igének az igazsága, és mi ennek cselekvő részesei lehetünk. Én ezért járok templomba. És nagyon remélem, hogy mi mindnyájan, akik templomba járunk, akik megvalljuk a hitünket, megtapasztaljuk azt, hogy igen, valami több történik velünk, mint amit mi magunkból és magunknak egymást, vagy magunktól egymásnak adni tudunk. Megtörténik velünk valami sokkal több. Áldja meg az Úristen a budaörsi gyülekezetet ezzel a hittel és ezzel a meggyőződéssel. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük, hogy te értelmes életre hívtál el bennünket. Értelmes életre, és ugyanakkor mégis segítesz nekünk, és nem azt akarod, és nem azt várod tőlünk, hogy a mi eszünk erejével, a mi képességeinkkel, a mi adottságainkkal kitaláljuk az igazságot, hanem te nyújtod a mi számunkra a te igazságodat, te megnyílsz előttünk, te a te Szent Fiadat adtad, hogy megismerhessünk téged, és rajta keresztül megismerhessük a mi valós emberi életünket, és láthassuk azt, hogy mi önmagunkban nem állhatunk meg. Köszönjük néked ezt az igazságot, és köszönjük azt, hogy annak ellenére, amilyenek vagyunk, annak ellenére mégis emberek lehetünk a te akaratod szerint. És köszönjük néked azt, hogy ezt közösségben élhetjük meg, hogy a te igazságod, ami egész életünk, közösségi életünk része is lehet. Köszönjük néked ezt a templomot, ezt a közösséget, a testvéreinket, a barátjainkat, akiket adtál minékünk, hogy mi mindnyájan együtt megtapasztalhassuk a te jelenlévő igazságodat. Légy mi vélünk, mennyei atyánk, amikor elhagyjuk majd ezt a szent hajlékot, hogy a hétköznapjainkban is látszódjék mi rajtunk, hogy mi az Úr Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatba éljük az életünket, abban a hitben és meggyőződésben, hogy ő az igazságot szólta, és hogy ebben az igazságban bennünket is részeltetett. Légy a mi szeretjeinkkel, otthonainkkal, családtagjainkkal, légy a betegekkel, légy a gyászolókkal, légy mindnyájunkkal, mennyei atyánk, és a te áldásoddal bocsáss el bennünket a mi útunkra. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádság.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden a védkeinket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Kedves testvéreim! Válaszolva énekszóba a hallott ígére, a 33. Zsoltár 3. verszakát énekeljük, ő szereti az igazságot.
Testvérek, az ige hirdetés szolgálatát ezen a mai istentiszteleten közöttünk Köntös László nagytisztelet úr végezte, aki a Dunántúli Református Egyházterületnek lelkészi főjegyzője, és ugyancsak a Dunántúli Egyházterület tudományos gyűjteményeinek az igazgatója. Köszönjük szépen az igét, a megerősítést abban, hogy jó úton járunk, és hogy jó dolog templomba jönni. Isten áldását kívánjuk a tisztelt úr további életére, szolgálataira és kedves családjára is. Az elmúlt héten meg kellett állnunk a ravatal mellett is, több alkalommal is. Elbúcsúztunk Kuszman Jánosné Borbé Annától, aki 1933. december 17-én Budapesten született, és ezesztendő szeptember 11-én Balatonkenesén hunyt el. Sisák Lajosné Pudlics Irént is a mögöttünk lévő héten kísértük utolsó földi útjára, aki 1922. június 22-én Tiszalucon született, és október 2-án Budaörsön hunyt el. Most búcsúztunk el a mögöttünk lévő napokban Nagy Imrétől, aki 1943. október 16-án Palota Ilván született, és most ez esztendő október 4-én Török Bálinton hunyt el. A mi Úrunk Istenünktől kívánunk békességet, erőt és vigasztalást most is a gyászoló családok tagjainak. Sok szeretettel hívom és várom és várjuk a testvéreket a hét további alkalmaira is. Holnap este 7 órai kezdettel keresztkérdések kurzus alkalma lesz. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünket tartjuk. Csütörtökön 6 órai kezdettel bibliaóra lesz. Pénteken este 6 órai kezdettel ifjak számára tartunk konfirmációs órát. 7 órától ifjúsági bibliaóra lesz, fél 8-tól pedig bibliakör lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Istentisztelettel egy időben a gyermekek számára is tartunk gyermekistentiszteletet két csoportban, lent a gyülekezeti helyiségeinkben. És ahogyan már itt istentisztelet közben is jeleztem, lehetőség van arra, hogy kicsi babákkal is követhessük az istentiszteletet a szomszédos babaszobában. Most szombaton, tehát október 17-én kerül sor a már többször is meghirdetett debreceni gyülekezeti kirándulásunkra. Kicsi kis tájékoztatólapot készítettem azoknak, akik jelentkeztek erre a kirándulásra. Istentisztelet után majd adok ilyen tájékoztatólapot. Hadd mondjam azt, hogy még néhány hely van az autóbuszon, tehát ha valaki még most szeretne jelentkezni, még ma van rá lehetőség, de holnap már le kell adnom azt, hogy hány ebédet kérünk szombatra, tehát legkésőbb ma estig lehet jelentkezni a kirándulásra. Tájékoztatom a gyülekezetet, hogy egyházmegyei konfirmandus találkozó lesz Diósjenőn, október 18-án fél 3 órai kezdettel. Adjuk tovább az ismeretségi körben lévő olyan ifjaknak, akik mostanában, tehát az elmúlt években konfirmáltak, őket is várják erre az alkalomra. A presbiter testvéreket kérem arra, hogy istentisztelet után maradjanak itt még néhány percre. Előre is köszönöm ezt. Végül hirdetem az adakozás lehetőségét Isten igéjével. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Isten tisztelet után, most rögtön, ahogyan szintén hirdettem már, imaóra lesz lent a gyülekezeti helyiségünkben, tehát akik készek erre, azokat várjuk oda a gyülekezeti termünkbe. Most pedig a 398. dicséretünket énekeljük el végig, mint az 5 verszakával, az utolsó, tehát 5. verszakot majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa orcáját reád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.